Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kemény hangú sajtótájékoztatót tartott tegnap Nagyváradon Cseke Attila, az LMDS Bihar megyei szervezetének elnöke. Az elmúlt év végén történt a magyar zászlóval kapcsolatos incidens részleteiről. Jó magam is kíváncsi voltam a jelenlegi helyzetről, így megkerestem a szenátor urat, aki készségesen válaszolt egy ma reggel készített interjúban mindarról, amit tudni kell jelen pillanatban. A nagyváradi magyar közösséget az utóbbi időben egyre gyakrabban ért a atrocitásokról. Ugyanakkor beszámolt arról, hogy milyen ünnepi eseményen vett részt december közepén Berettyóújfalu közelében, és arról is tájékoztatott, hogy hogyan is áll jelen pillanatban az autópályaépítés Bihar megyében, illetve hogy mennyi előnnyel vagy hátránnyal járhat a holnap hivatalosan is átvett Európai Uniós elnöki tisztség Románia számára. Ezt az interjút ajánlom a mai napra kész műsorban az önök figyelmébe, amelyben tehát Cseke Attila szenátor, az LMDS felsőházi frakcióvezetője, a szövetség Bihar megyei szervezetének elnöke a vendég. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon kemény hangú sajtótájékoztatót tartott tegnap Nagyváradon azzal a kellemetlen incidenssel kapcsolatosan, amely az évvége előtt néhány nappal történt Nagyváradon. Természetesen, hogy a zászló égetési kísérletre gondolok. Mi a jelenlegi helyzet az üggyel kapcsolatosan? Meghallották-e az illetékes fülek az ön üzenetét, amelyet a tegnap a sajtótájékoztatón tett közzé?
Biztos vagyok benne, hogy meghallották az üzenetet. A kérdés az az, hogy milyen hatásfoka lesz ennek az üzenetnek, hiszen mindenkinek az lenne az érdeke, és ezt hangsúlyoztam, hogy a romániai magyar kisebbségnek is, és a román többségnek is az az érdeke, hogy ilyen incidensek ne történjenek. Ha pedig megtörténnek, akkor pedig az vezet jóra, vagy vezethet jóra, ha minél hamarabb megtalálják az elkövetőt, és a megfelelő büntetést kirója az illetékes hatóság, hiszen minél tovább húzódik egy ilyen ügynek a felgöngyölítése, annál több problémát, kérdést vet fel, ugyanakkor üzenhet egy adott rétegnek, vagy embereknek, akik ilyen tettekre hajlamosak, hogy büntetlenül lehet ezeket véghez vinni, és akkor ne adj Isten, más tettek is következhetnek. Úgy, ahogy ennek az átlégetési cselekedetnek meg volt az előzménye, hiszen a tavalyi év második felében többször letörték, vagy megpróbálták letörni a magyar zászlót az RMDS székház bejáratánál. Ez csúcsosodott ki december 30-án hajnalban, amikor egy fiatal hölgy, legalábbis a videófelvételen úgy látszik, hiszen eléggé jól felismerhető, látszik az arca, közelről van a felvétel, az a fiatal ember filmezte, akinek meg is kell köszönnünk, és megköszöntük, hiszen miután elkezdett filmezni, amikor látta, hogy komolyra fordul a cselekedet, és tényleg fel akarja gyűjteni a magyar zászlót, akkor oda ment és megakadályozta azt, hogy végig is begyulladjon a magyar zászló. Tehát december 30-án hajnalban csúcsosodott ki ez a több mint fél éves, vagy fél évvel ezelőtt kezdődött, hát sajnos mondhatnám úgy, hogy sorozat, és az első cselekedetekkel kapcsolatosan is mi megtettük a kellő feljelentéseket, a törvényes útot választottuk, mint mindig, és mai napig még nincs visszajelzésünk azzal kapcsolatosan, hogy ott az elkövetők az első esetben kik voltak, habár az RMD székháza egy olyan helyen van Nagyváradon, Nagyvárad központjában, Fekete Sas palotában, amely nagyon jól körbe van kamerázva, és már többször használták ezt a térfigyelő kamerarendszert arra, hogy cselekedetek elkövetőit ennek alapján kapta el a rendőrség. Mi azt várjuk a továbbiakban is, és azt kérjük, hogy minél hamarabb intézkedjenek, hiszen nem csak a térfigyelő kamerák felvételei adhatják meg a választ, hanem ez a videófelvétel is, amely végigjárta, bejárta a közösségi oldalakat és az internetet, és amelyen azért elég jól kivehetően látszik az elkövető, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a két közösségnek együttélésének is azt tenne jót, ha minél hamarabb ennek a dolognak a végére járna az illetékes hatóság, és hisszük azt továbbra is, hogy az a közös érdekünk, hogy ilyen incidensek ne történjenek meg egyik fél részéről sem, és a másik fél részéről sem.
Említette azt, hogy több feljelentést tettek, mert hogy korábban voltak hasonló esetek, nem égetésről volt szó, hanem letörték az RMDS székház homlokzatára feltett magyar zászlót, viszont egyelőre semmi választ nem kaptak, egyik esetben sem a hatóságok részéről. Ez azért elgondolkodható, nem?
Igen, elgondolkodható. Mi viszont kötelezően kell higgyünk abban, hogy azért ennek a végére járnak. Már csak azért is, mert közben ugye mi sajtóközleményeket adtunk ki az eset kapcsán, ugye ez az óév utolsó előtti napján történt, utolsó napján tettük meg a feljelentést, és közben itt a helyi sajtóban, a román sajtó részében megpróbálták nagyon intelligens módon elterelni a figyelmet erről a kérdésről, erről a problémáról azzal, hogy hát lényegében nincs is semmiféle törvényes keret arra, hogy a magyar zászló kín legyen valahol is Romániában, esetleges az RMD székházon. És lényegében ugye a mi lettünk a hibások amiatt, hogy valaki fel akarta gyújtani a magyar zászlót. Erre reagáltunk tennap, és mutattuk meg azokat a dokumentumokat, azokat a jogszabályokat, azokat a nemzetközi szinten működő más példákat, azokat a magyarországi példákat, amelyek révén teljesen evidens számunkra, hogy a magyar zászló használata, mint a magyar közösségnek egyetemes zászlaja, hiszen ez a zászló, ez pontosan az, mint a román közösségeknek a piros-sárga kék. Ahogy egy román közösséget az Egyesült Államokból, bárhol a világon, Európában, mint közösség, ez a zászlóhoz kötnek, nem már zászlóhoz kötik a román közösséget se az Egyesült Államokban, sem Olaszországban, sem Spanyolországban, egy közösségi rendezvényen ezt a zászlót használják, ha használják. Ugyanígy van a magyar közösséggel is, hiszen a magyar közösségnek is van egy zászlaja, amely piros, fehér, zöld, és ez nem csak Magyarországon az ott élő magyar állampolgároknak a zászlaja, hanem a külföldön, a külföldi magyaroknak is zászlaja, New Yorktól Tokióig mindent beleértve. És lényegében ez egy teljesen normális helyzet, hiszen ha végig gondoljuk, minden közösségnek, etnikai közösségnek van saját zászlaja, van szimbólumrendszere, bármely nemzetre tekintenénk, ez érvényes, és a világon érvényes, tehát nem csak maga az anyaországban érvényes szimbólumrendszer, hanem mindenhol, ahol az illető közösségnek tagjai élnek. Magyarországon, és ezt fényképekkel dokumentáltuk, Magyarországon nem csak a román kisebbségi önkormányzat épületei van kinn a román zászló, hanem román iskolákon, román anyanyelvű iskolákon van kint több településen, művelődési házakon van kint a román zászló, sőt, még kerék önkormányzat, a község önkormányzat esetében maga az az önkormányzat épületén, a polgármesteri hivatalon is kim van a román zászló. És ez nem tegnap vagy tegnap előtt óta, hanem a 90-es évek óta, és senkit nem zavar. Tehát Magyarországon nem csak a közösségek szervezetei használhatják, mint a mi esetünkben itt Romániában, az RMDS, mint a Romániai Magyarság Érdekvédelmi Szervezete, mint ennek a kisebbségnek a szerveződése használhatja, hiszen erre van törvényes keret, a magyar zászlót, hanem Magyarországon akár a közintézményekre is kitették a román zászlót, és senkit nem zavarta, senki mélykeréken nem akarta letörni a román zászlót a polgármesteri hivatalról, és felgyújtani sem akarta senki az elmúlt 20-valahány év alatt. Tehát akkor, amikor megpróbálják afelé manipulálni a közvéleményt, hogy itt lényegében mi lennénk a hibásak, hiszen törvénytelenül tettük ki, akkor egy viszonylag jól megszervezett, megtervezett akciónak vagyunk a részesei, amely arról szól, hogy nem is biztos, hogy az a leányzó vagy fiatal leány volt a hibás, mert miért kellett oda kitenni, mikor arra nem volt törvényes alap. Nos, van törvényes alap, hiszen van egy 1157-es kormányhatározat 2001-ből, amelynek vannak módosításai, és annak egy cikke konkrétan a nemzeti kisebbségekről, közösségekről szól, és azoknak a szimbólumainak a használatáról, amelyet lehetővé tesz törvény által. Így különben lehetséges a mi meglátásunkban az, ami Sepsiszentgyörgyön ugye március 15-én volt, és ami miatt ott a prefektus büntetett is, az pontosan lefedi, ez a kormányhatalmat lefedi ugyanazt a helyzetet, mint a Sepsiszentgyörgyit. Tehát jó lenne akkor, amikor a román közvélemény vagy sajtó egy részéről ezek a elterelő hadműveletek, mert ezek elterelő hadműveletek zajlanak, hiszen megpróbálják elfelejtetni azt, hogy mi történt. Mi nem keresztre feszíteni akarjuk az illető hölgyet, és nem mutogatni akarjuk, mint rossz példát, hanem azt szeretnénk, hogy a törvény ugyanúgy hatályos legyen mindenkire, minden román állampolgára, nemzetiségtől függetlenül, éppen azért, hogy a következőkben ne történhessen meg. Ha még egyszer hangsúlyozom, ha nincs elkövető, ha gyorsan nem járunk az ügynek a végére, akkor azt üzenjük embereknek, akik ilyenekre hajlamosak, hogy ezt büntetlenül lehet végezni, és megtörténhet, hogy az elkövetkezendőkben ismét lesznek ilyen cselekedetek.
Azt említette, és hangsúlyozta, hogy van törvényes alap a zászló kihelyezésére. Nos, az a tömérdek székelyföldi bírósági ítélet az éppen az ellenkezőjét bizonyítja az önállításának. Természetesen ugyan a nemzeti szimbólumok levételével kapcsolatos végleges bírósági döntésekre gondolok.
Igen, itt most egy más területre lépünk, hiszen az igazságszolgáltatásról beszélünk, arról, hogy ez az igazságszolgáltatás mennyire szolgáltat igazságot. És azt látjuk, hogy az elmúlt években magyar közösségi ügyekben, akár visszaszolgáltatási ügyekben, de akár zászló ügyekben is a magyar közösség ellen döntött a romániai igazságszolgáltatás, és ez azt mutatja, hogy ezzel az igazságszolgáltatással van nem kicsi probléma, hiszen akkor, amikor visszaállamosítasz egy iskolát Sepsiszentgyörgyön, amely mindig bizonyíthatóan a református egyházé volt, akkor, és ezt ma már nem adminisztratív közigazgatási úton teszi meg az ország, hiszen a közigazgatási úton az illetékes bizottság visszaszolgáltatta az iskola épületét jogos tulajdonosának, hanem az igazságszolgáltatás az, amelyik jön és azt mondja, hogy ez törvénytelen volt és lényegében államosít újra. Itt is, az ászlóperekben is nem kimondottan, persze prefektusi feljelentésre, de nem a közigazgatás az, amelyik a közigazgatás elindítja az állami apparátus, de az igazságszolgáltatás úgymond kezével születnek meg ezek a bírósági ítéletek. Mi elébe szerettünk volna menni ennek a történetnek, hogy sikerül-e vagy sem, természetesen nem csak rajtunk múlik, azért nagyon gyorsan reagáltunk és mutattuk meg a törvényes alapot, és mutattuk meg azt, hogy a román közösségnek, külföldön élő román közösségnek milyen jogai vannak, hiszen nagyon fontos, hogy a törvényeket végigolvassuk. A hivatalos állami rendezvényeken és különböző intézményeken a román zászló és más zászló kitételről szóló törvény, amelynek a végrehajtási metodológiája ez a kormányhatározat, amire hivatkoztam az előbb, a törvény egy adott szakaszban azt mondja, hogy a végrehajtási kormányhatározatban figyelembe kell venni a kölcsönösségi alapon működő, tehát Romániának más országokkal kölcsönösségi alapon működő eseteit, helyzeteit, és a nemzetközileg elismert helyzeteket, illetve tapasztalatokat. Mi pontosan ezt mutattuk be, hogy Magyarországgal kapcsolatosan van Magyarországon egy olyan jogi helyzet, és egy olyan társadalmi helyzet is, amelyben a román közösség szabadon használhatja nemzeti szimbólumait akár az állami intézményeken is, és ez nem zavar senkit, több mint 20 éve. Vannak nemzetközileg Európai Unióban is olyan országok, ahol a kisebbségeknek, nemzeti kisebbségeknek megvannak a nemzeti szimbólumai, amelyek legtöbb esetben megegyeznek az anyaország által használt nemzeti szimbólumokkal, hiszen egy közösségről beszélünk világszinten, a román közösség nemzeti szimbóluma egy, a magyar közösség nemzeti szimbóluma is ugyanaz, mindegy, hogy hol él az a magyar közösség. Tehát bemutattuk azt, hogy pontosan azt, amit a törvény mond, hogy figyelembe kell venni, azt igenis tessék figyelembe venni, hogy a román közösségeknek ezt szabad, senkit nem zavar, és a román törvények pedig a kormányhatározat ezt a szimbólum használatot megengedi. Azt is megjegyezném, hogy a magyar zászló az RMD székházon nem fél éve van kint, hanem több évvel ezelőtt már nem is emlékszünk arra, kérdeztem a kollégákat, hogy mikor került ki, nagyon sok évvel ezelőtt került ki, soha semmilyen problémánk ezzel kapcsolatosan nem volt. Egy állami hatóság sem kérdezte meg, hogy törvényes vagy nem törvényes, miért tettétek ki, mi a jogalapja, jó helyen van-e, pontosan úgy van elrendezve, ahogy a törvény írja. Soha senki meg nem kérdezte a sajtó részéről sem, a román sajtó részéről sem, hogy a magyar zászló mit keresott. Így hát akkor, amikor ezek a cselekedetek történtek a magyar zászló ellen, akkor azt sugalni, azt mondani, hogy lényegében ez úgyis törvénytelenül volt kitéve, és ezzel ugye azt sugaljuk, hogy hát nem is olyan súlyos a cselekedet, és hát el is kellett nézni, mert hát most mit csináljunk, hát biztos tudta a fiatal hölgy, hogy törvénytelenül van kitéve, és azért akarta felgyújtani zászlókat, fundamentalista államokba szoktak most, hogy egy zárójelet tegyek. Tehát nem szoktak zászlót felgyújtani, mindegykinek a zászlajáról van szó, hiszen a zászló az maga a közösség, amelynek a szimbóluma. Tehát ezt a manipulációt, félretájékoztatást ennek valamiféleképpen elébe próbálunk menni, hogy ez mennyire sikerül, hiszen az eszközeink ebben a kérdésben behatároltak, mi nem tudunk ráhatni arra a közegre ilyen szempontból, de ezt tovább folytatni fogjuk, és azt is elmondtuk nagyon határozottan, hogy mivel szerintünk teljesen törvényes a magyar zászló használata, a zászló kimmarad az RMD székházon, és ott fog lobogni a továbbiakban is. Annyit tettünk meg, és ez nem megoldás, és ezt is elmondtuk, hogy nem ez a megoldás, de kénytelenek voltunk a zászlókat feljebb helyezni, hiszen egy több emeletes épületről van szó, és a földszinti bejárat fölött voltak kihelyezve, egy székkel sikerült, szék segítségével sikerült elérje a hölgy akkor, amikor megpróbálta meggyújtani. Feljebb helyeztük a zászlókat, mindegyiket természetesen. Most már ilyen szempontból nem elérhető, de mégiscsak nem ez a megoldás, hogy egyre feljebb helyezzük a zászlót, hogy ne tudjanak hozzáférni, hanem az a megoldás, hogy ha ilyen eset történik, akkor nagyon gyorsan megtaláljuk, megbüntetjük, hogy megüzenjük mindenkinek, akinek talán még a fejébe ilyesmi forog, hogy ezt nem lehet, nem szabad, ez törvénytelen, és különben pedig arra törekszünk nap, mint nap, románok is és magyarok is, román vezetők is és magyar vezetők is, hogy azt a hangulatot, azt az együttélési hangulatot tovább építsük és megteremtsük, ami szükséges ahhoz, hogy ilyen cselekedetek ne történjenek soha meg.
Nem csak a zászlókkal volt gond az utóbbi hónapokban Nagyváradon, és nagyon érdekesnek tartom, amit mondott, hogy éveken keresztül senki meg nem kérdezte, hogy mit keres a zászló ott. Miért éppen 2018-ban lett ez téma Nagyváradon? És külön rávilágítanék arra az eseményre is, amely talán szintén nem zárult le konkrétummal, ami az ősszel történt, amikor is magyar közösséget gyalázó öntapadó falragaszok jelentek meg, nem is máshol, mint a nagyváradi törvényszéknek a falain.
Igen, mi ezt is jelentettük hivatalosan, erre kaptunk választ az eljáró hatóságtól, amelyben megállapították, hogy ha bár vannak arra utaló jelek, hogy itt uszításról lehet szó, mégis úgy értékelik, hogy nem történt bűncselekmény, így hát nem adtak helyt a feljelentésnek. Tehát ezek az öntapadó papírok megjelentek különböző oszlopokon a bíróság közelében, központban lévő oszlopokon, és természetesen ez ugyanazt a rossz közérzetet, rossz hangulatot vetítheti elő, amelyre nincs szükségünk sem nagyváradi magyaroknak, sem nagyváradi románoknak. És én továbbra is azt gondolom, és azt hiszem, hogy a többségnek erre nincsen szüksége, és az emberek többségének, hogy magyar, hogy román, erre nincsen szüksége. Éppen azért kellene az illetékes hatóságok részéről, látva azt is, hogy az emberek többsége ezt nem igényli. Ma még Nagyváradon ezt nem igénylik, és remélem nem is fogják igényelni. Van valószínűleg ennek egy fogadó közegje, sajnos. Ezt a fogadó közeget kell a törvényes útra hozni. Ezt pedig bármennyire is próbálná a magyar kisebbség megtenni, erre eszközei nincsenek, a törvényes eszközei csak azok, amelyekkel élni tud, és amelyekkel élt eddig is, és élni fog eventúl is, ha nagy Isten még ilyen eset történik. Nagyon jól látszik az, hogy Nagyváradon a kialakult politikai helyzet azért ráteszi a nyomát, a pecsétjét erre a hangulatra. Még egyszer mondom, nem döntően, de azért ez érződik elég jól, hiszen most már 2012-ben az önkormányzati választások után volt először, sok-sok év után, hogy nem lett magyar alpolgármestere a városnak, aztán egy nagyon rövid periódusban még volt 2014-15-ben, és azóta ismét nincs magyar alpolgármestere annak a városnak, amelyben 24% a lakosságnak magyar anyanyelvű és magyarnak vallotta magát. És azt gondolni, hogy egy ilyen közösséget nem kell képviselni, vagy képviselet nélkül kell hagyni, csak azért, mert meg akarom mutatni, hogy én vagyok elnézést a főnök, és mindent én döntök el, és úgyis én jobban tudom, hogy mi kell nektek magyaroknak, mint ahogy ti tudjátok, ez egy nagyon rossz hozzáállás, egy rossz szájízet hagy az emberekbe teljesen jogosan, és ebben a közegben kell nekünk úgy közéletet vinni, és úgy közösséget vezetni, hogy azért egyfelől visszafogottak legyünk, másfelől azért a magyar közösség jogos elvárásait azt megköveteljük és kérjük. Ez nagyon jól látszott az elmúlt hónapokban, például a magyar iskolák kérdésében, amikor is a Győr megyei tanács, amelyet az RMDSZ vezet, kellett megoldja két magyar iskola infrastruktúrális problémáját, és közt a legfontosabbat az Adiende elméleti liceumnak a fűtésrendszerének a felújítását, amelyik egy önkormányzati rendszerben működő, nagyváradi önkormányzati rendszerben működő magyar nyelvű iskola, és az önkormányzat nem volt hajlandó megoldani úgy, hogy tudták, hogy probléma lesz ősszel, és nem lesz fűtés az Adiende iskolában, ha nem lépnek időben. Vigyal megy egy tanács, RMDSZ-es vezetőségek kellett lépjen ebben a kérdésben, és aztán ezen is kialakult egy konfliktus, mert miután a megyei tanács lépett, hogy megoldja ezt a kérdést, akkor az önkormányzat azt mondta, hogy hát de ezt nem lehet megoldani, mert tulajdonjogilag az enyém az iskola, mármint az én önkormányzati iskolarendszeremben van beépítve. Évek óta azt várjuk, hogy oldja meg az önkormányzat ezt a kérdést, hát nem várhatunk addig, amíg a gyerekek nagy kabátba. Így is ma az elmúlt években is hideg volt az osztálytermekben, de azt már nem várhatjuk meg, hogy teljesen nagy kabátba üljenek a gyerekek Nagyváradon, az Európai Unióba, egy ekkora városban, a magyar iskolában, mert a helyi önkormányzat román vezetésének ez nem prioritás. Tehát ilyen szintű problémák, kérdések vannak Nagyváradon, ezek sajnos kihatnak a közösségi létünkre is, de hát a mi feladatunk az továbbra is az, hogy ezeket megoldjuk, ott, ahol pedig más eszközökhez lehet csak nyúlni, akkor azokhoz az eszközökhöz, törvényes eszközökhöz nyúljunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tiszteletel Csekély Attila szenátor úr, ha már a kellemetlen eseményekről ejtettünk szót az év vége, a 2018-as év vége fele közeledve, azért volt egy ünnepi rendezvény is, igaz, hogy a magyar oldalon, tehát Magyarországon, amely bizakodásra ad okot a jövőre való tekintettel, olyan értelemben, hogy 2020-ig elérkezik a román határhoz az autópálya hálózat, amely Erdélyt összekötheti a nyugat-európai autópálya rendszerrel. Na már most megint azt kell mondanom, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Az nagyon jó dolog, hogy átmenve a határon nagyon hamar autópályára lehet csatlakozni, és úgy lehet tovább közlekedni. Viszont innen Székelyföldről nézve azért sír a szemem, mert addig eljutni az kész kálvária. Tehát miről is van szó, és hogyan is áll jelen pillanatban a helyzet a román-magyar határon az autópályák összekötésével kapcsolatosan, mert hogy a román kormány is jóvá hagyott egy 5,6 kilométeres autópályaszakasz építést Bihar községtől a határig.
Tavaly év december közepén volt a hivatalos átadás annak az autópálya szakasznak, amely 23,5 kilométert jelent, és amely immáron Berettyóújfaluig hozza le az autópálya rendszert az Észak-Erdély autópálya összecsatlakozásának irányába, és ezzel maradt még egy 26 kilométeres szakasz Nagykerekig magyarországi oldalon, amely építés alatt áll, amely már 30%-ban kész van. Több mint egy éve kezdődött a munkálat, a 30%-a megvan, és az illetékes hatóságoktól, az építőtől megkérdeztük épp ott a helyszínen, Berettyóújfaluban, hogy meg lesz-e határidőre, és abszolút garanciát adtak arra, hogy 2020 márciusában Magyarországi oldalon az autópálya szakasz eléri a határt. Ez tényleg egy örömteli dolog, hiszen a Romániában élő magyar közösségnek is az az érdeke, hogy akkor, amikor nyugat felé vagy Magyarországra utazik, ezzel az autópályarendszerrel élni tudjon. A kérdés az az, hogy romániai oldalon mi történik. Hiszen itt ez az elhíresült észak-erdélyi autópálya, amely eredeti szerződés szerint 2012-ben Borstól Brassóig 415 km átadásra kellett volna kerüljön. Ugye ma 2019-ben vagyunk, 7 évvel a hivatalos átadási első határidő után, és ebből megvan körülbelül vagy 70 km Kolozs és Maros megyékben, amelyek elnézést a semmit kötik össze a semmivel, esetleg Kolozsvár elkerülő útjaként használhatjuk a nagyobb részét, és annak van egy adott hasznossága, de az bizonyított tény, hogy autópálya akkor hoz gazdasági fejlődést és sok mindent más maga után, ha legalább két nagyvárost, nem közel levő nagyvárost összeköt. Tehát valószínűleg ez az autópálya, az észak-erdélyi autópálya az itt élő közösségek számára akkor lesz igazából nem csak elérhető, és teszi biztonságosabbá a közlekedést, és könnyebben elérhetővé a különböző célokat, hoz gazdasági fejlődést is, amikor a határtól Marosvásárhelyig ez az autópálya járható lesz, úgyhogy nem kell letérni róla szakaszonként át az országos útra. Ami a romániai oldalt illeti, ugye itt most már több tendereztetés után és több szerződés, kivitelezési szerződés után az autópálya ügynökség a Bihar megyei szakasz már háromba osztotta, ugye eredetileg a Bechtelnek ez egy szakasza volt, aztán volt rá tendereztetés két szakaszra is, annak volt nyertese is, egy spanyol kivitelező cég, amely nem végzett semmit, és amely céggel egy idő után aztán végül mégiscsak felbontották a szerződést, hamarabb kellett volna. És most az autópálya ügynökség három szakaszra bontotta a Bihar megyei autópálya részt. Ennek a legkisebb szakasz ez az 5,5 km, amely lényegében a határtól köti be egész Bihar község mellé, és ezáltal lehozza a Szatmár-Németi Nagyvárad országútra az autópályát. Most mondjam azt, amit ezzel kapcsolatosan már máshol is hangsúlyoztam, hogy oda fogunk jutni, hogy egy 5 kilométernek is fogunk örülni. Ami egy nagyon szomorú dolog, hiszen nekünk nem 5 kilométernek kell örülnünk, hanem mi azt várjuk el, hogy ez az autópálya rész szakasz, amit mondottam, ez a Bors Marosvásárhely, ez egyben járható legyen. Az, ami az észak-erdélyi autópályával történt, ennek a története, ez a szállításügyi minisztérium és az autópálya ügynökség teljes csődje. Itt a román politikai elit csődje is, hogy ez akarattal vagy akarat nélkül történt, ez fontos dolog, de a megállapítás sajnos ennél sokkal szomorúbb, hiszen itt minden politikai párt az RMDSZ-en kívül adott már szállításügyi minisztert. A szállításügyi minisztert vezette már a szociáldemokrata párt is többször, vezette a liberális párt, sőt a mostani elnöke, ugye Ludovik Orbán szállításügyi miniszter volt, akkor se épült egy centiméter autópálya sem Észak-Erdélyben, és volt ugye az akkori demokrata párt, amelyik ma már nem létezik, annak is voltak szállításügyi miniszterei. Egyedül az RMDSZ-nek nem voltak még szállításügyi miniszterei, úgyhogy ha valakinek még van morálisan joga ahhoz, hogy ezzel kapcsolatosan mondjon valamit, akkor azok mi vagyunk, nem csak azért, mert a mi közösségünket is nagymértékben érdekli az Észak-Erdélyi autópálya, hanem, és nem csak azért, mert az Észak-Erdélyi autópálya terve és kivitelezése volt az első, és ugye azt látjuk, hogy míg a Dél-Erdélyi autópálya most már lassan beér teljesen a határtól Szebenig, még van egy szakasz, amely helyet ki kell építeni, amelyen építkezés folyik, de a Dél-Erdélyi autópálya megelőzte az Észak-Erdélyi autópálya építkezését. Mi nem azt mondjuk, hogy Dél-Erdélyben nem kell autópálya, sőt, ott is nagyon kell, nagyon szükséges, és azt is tovább kell építeni, de mégiscsak a realitás az az, hogy az Észak-Erdély autópálya indult elsőként, és az Észak-Erdély autópálya állt a legtöbbet helyben, és ez a román politikai elitnek és a szállításügyi minisztériumnak mindegy, hogy kivezette azt a csődje. Most pedig utolsó utáni pillanatban nagyon össze kellene kapja magát mindenki ahhoz, hogy azért 2020 márciusában nehogy abba a helyzetbe kerüljön ez az ország, hogy Magyarország lehozza az autópályát az ország határa, és Románia nem tudja azt bekötni semmivel. Az 5 kilométer is szégyen teljes, tehát most előrevetítve, hogy mondjuk azt, hogy meg lesz az 5 kilométer, nekem vannak kételjeim ezzel kapcsolatosan, de adja Isten, hogy legalább az meglegyen határidőre 2020 márciusára, de nagyon sürgősen tovább kell építeni úgy a Bihar megyei, mint a Szilágy megyei szakasz, és azokat az elmaradt szakaszokat is, ahol folyik vagy nem építkezés Maros megyében. Ha igazán akarják ezt az Észak-Erdély autópályát, akkor a román politikai elit meg kell tudja mutatni, hogy záros határidőn belül 2-3 év alatt ez a rész teljesen Marosvásárhelyig meg tud épülni. Úgy, ahogy mások meg tudtak építeni ennyi autópályát, úgy Romániában is lehetséges. Akarat kell hozzá, szakmai tudás és mindennapos odafigyelés. Nem baj az, ha Dél-Erdély autópálya is épül, máshol is épülhet autópálya, máshol is épülhetnek, ott is van szükség, de az az autópálya, amelyik a legrégóta meg volt tervezve és kivitelezési szerződése volt, az nem lehet, hogy az maradjon utolsónak.
Csak hogy jelen pillanatban nincsen szállításügyi minisztere a kabinetnek, ügyvívő tárcavezető van, ami megint a felelősség eloszlatását jelentheti. Másrészben talán valamit segíthet-e az Európai Unió soros elnökségének betöltése ebben az ügyben? És ha már egy tartunk, holnap nagy ünnepé lesz Bukarestben. Önök, mint RMDS, képviseltetik-e magukat ezen az uniós elnökség átvételi ceremóniáján, vagy sem?
Nincs információm ezzel kapcsolatosan, mert mondom nagyon őszintén. Ami Románia soros elnökségét az Európai Unióban illeti, sajnos ezzel kapcsolatosan is a belpolitikai vitákat, az államelnök és a kormánykoalíció vitáját sikerült nagyon sikeresen exportálni a Romániának. És ez egy, nem azt mondom öngyilkos akció, de teljesen kontraproduktív. Az, hogy egy belső politikai vitát, amelyben lehet, hogy egyszer az egyiknek lehet, egyszer a másiknak van igaza, vagy totálisan az egyik oldalnak van igaza, teljesen lényegtelen ilyen szempontból, de hogy ezt a belső politikai vitát kivinni, és ez visszasugározzon rád, láttuk a reakciókat külföldről, újságcikkekből, akár hivatalos személyek, hatóságok részéről is a román elnöksége kapcsolatosan. Ez a román elnökség elég rosszul indul, hogy most finoman fogalmazzak ilyen szempontból, megítélés szempontjából, hiszen nagyon sokan mondták azt, hogy Románia nem fog tudni megfelelni ennek az uniós elnökségnek. Meglátjuk, hogy ennek meg fog tudnia felelni, vagy sem. Olyan helyzetben, amikor ebben a fél évben azért van két nagyon fontos Európai Unió szempontjából fontos történet. Az egyik ugye az Európai Parlamenti választások májusban, és ugyanakkor itt van a Brexit, amely márciusban szerződéssel vagy nem szerződéssel meg fog történni legalábbis, úgy látszik a brit hozzáállásból. Tehát azért ezek nagyon komoly témák, és amellyel kapcsolatosan soros elnökségnek nagyon jól meghatározott álláspontja kell legyen, és szakmailag indokolt, és az az egész Európai Uniót is képviseli, hiszen ilyenkor a soros elnökség lényegében az Európai Unió nevében is mond véleményt. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy-egy területen akár a saját véleményét is megpróbálja egy kicsit hangsúlyosabbá tenni, elfogadtatni az Európai Unióval, és ez egy elfogadott tendencia, ez rendben van. Kérdés az az, hogy szakmailag fel vagyunk-e, vagy fel van-e Románia készülve. Ugye itt Romániában már maga az a tény is, hogy az Európa Tanácson az államelnök képviseli Romániát, hiszen az alkotmány szerint a külügyi kérdések, vagy alkotmánybírósági döntés szerint a külügyi kérdésekben ő a felelős, az ő hatásköre, de magát a soros elnökséget a kormány viszi, és itt azért igaz, hogy igaz az a felvetés, hogy elég furcsa helyzet alakult ki ezzel kapcsolatosan, hiszen az elnök nem akarja átadni ezt a lehetőséget, hogy legalább a soros elnökség idején a kormány képviselje. Jó, rosszul, ezt most ne kommentáljuk itt magát az elveket és az intézményi működtetést. Másfelől pedig ugye van a kormány, amely kell vigye a soros elnökséget, de például az Európa Tanácsba üléseken, az elnökök, miniszterelnökök ülésein az magát, Romániát az elnök képviseli. Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatosan, nem jól indult ez a soros elnökség ilyen szempontból, megítélés szempontjából, a belső politikai vitákat kiexportálta a román politikai elit, visszafordult az országra, fordult vissza, nem a politikai elitre, aki azt gondolja, hogy csak a politikai elitre egyik vagy másik oldalra fordult vissza a kritika, vagy a megbízhatatlanság felvetése, az téved. Románia megítéléséről van szó, magának az országnak a megítéléséről, és ez nem biztos, hogy jó. Attól mi még abban bízunk, hogy jó-rosszul valahogy ezt viszonylag kiegyensúlyozottan az ország végig tudja vinni, hiszen ebben a fél évben azért jó lenne, ha azokat a belső vitákat, amelyek folytatódni fognak már csak azért is, mert államelnöki választás lesz az év végén, és azért azt ismerjük Romániában, hogy mikor államelnöki választás van, akkor az utolsó év, utolsó két év az nagy mértékben az arra való felkészülést és pozícionálást jelenti, és valószínűleg ez a politikai vita, ami kialakult a soros elnökség kapcsán is, ez is annak a része. Egyik oldalról és másik oldalról is, de ez nem tesz jót, ez mutatja a politikai éretlenséget is magának az ország társadalmi politikai berendezkedéseinek az éretlenségét is. Nem jutottunk még el oda, nem jutott a román politikai elit oda, hogy megértse, hogy vannak kérdések, amelyekben félre kell tenni a vitákat. Vitákat el lehet folytatni máshol, másfele, akár a parlamentbe is, de más típusú kérdésekben nem szabad a politikai vitát folytatni. Lássuk, hogy mi fog ezzel történni. Nem könnyű a Románia soros elnöksége, éppen azért azokért az eseményekért, amelyeket említettem. Itt azt kell tudni, hogy szinte minden egyes témában, amikor kérdésfelvetés van, nagyobb szintű probléma megvitatása van, a soros elnökség mindig képviselteti magát. Tehát nem csak az Európai Bizottság, vagy annak különböző intézményi rendszerei képviseltetik magukat, hanem maga az ország is, amely ellátja az unió soros elnökségét, jelen esetben Románia is képviselteti magát. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a külügyminisztérium, vagy az európai ügyekkel felelős minisztériumnak van itt egy nagyon nagy szerepe, hanem magának a szakminisztériumoknak is van szerepük, hogy ez a kormány mennyire tudja ezt majd szakmailag vinni, ez megint egy nagy kérdés.
Mindenképpen reménykedjünk benne, hogy valami pozitív hozadéka is lesz ennek a következő 6 hónapnak, akár az erdélyi magyar közösség számára is. Nagyon szépen köszönöm ennek az őszinteségét, köszönöm a beszélgetést.